A heti briefing e-heti epizódjában egy amolyan in medias res kezdéssel rögtön muszáj leszek a dolgok közepébe vágni, hiszen annyi dologról és hát olyan terjedelemben kell majd beszélnünk, hogy egyszerűen nem húzhatom az időt a bevezetővel és a szokásos szolgálati közleményekkel. Úgyhogy vágjunk is bele. A múlt héten a legnagyobb port kétség kívül az SEC, azaz az USA tőzsdefelügyelete által indított, hát idézőjeles leszámolás sorozat kavarta, amikor is két egymás követő napon két nagy kriptoplatform, a Binance és a Coinbase ellen is eljárást indított, melyet hát sokan az egész kriptotér elleni támadásként könyveltek el, mások viszont legyintenek rá, mondván, hogy úgyse lesz ebből semmi komoly. Sokan egy kalap alá veszik ezt a Binance és Coinbase ügyet, és ha bár valóban a két legjelentősebb centralizált szereplőről és az őket ért vádakról van szó, de a két ügy jellege jelentősen eltér egymástól. Így a mai részben próbálom röviden, már amennyire majd sikerül, összefoglalni, hogy miről is van szó a két esetben, illetve, hogy milyen következményekkel lehetnek ezek a rövid, illetve hát a hosszú távú piaci folyamatokra a kriptotéren. Kezdjük a Coinbase-zel, ami amúgy kronológiailag egyébként az aktuálisabb ügy, hiszen hétfőn először a Binance ellen indult a vizsgálat, és ezt követte kedden a Coinbase. A Coinbase elleni fellépés nem érhetett valójában senkit sem váratlanul, hiszen az SEC hetekkel ezelőtt már figyelmeztette a céget, hogy kifogásolja annak működését, mondjuk úgy. És ha a tőzsdefelügyelet elkezdi szorongatni a nyakadat, akkor ajánlatos együttműködni velük minden tekintetben. Ezzel szemben viszont a Coinbase próbálta az ügyet, hát mondjuk úgy ilyen PR fogássá alakítani, és a publicitáson keresztül a nyilvánosság bevonásával arra a narratívára ráhúzni ezt az egész ügyet, hogy az amerikai állam ellehetetleníti az innovációt a határain belül, ami az USA hosszú távú versenyképességét ássa alá azzal, hogy ugye túlszabályozza a kriptoplatformokat. Talán azt várták, hogy majd így nyomás alá helyezhetik az SEC-t, aki majd kihátrál és békén hagyja őket. Nyilvánvalóan ez nem így történt. Azt is azért be kell látni, hogy a tőzsdefelügyelet csak akkor megy bele ilyen ügyekbe, ha ténylegesen van a kezükben valami az adott cég ellen. Naivitás lenne úgy gondolom azt gondolni, hogy Gary Genslerék csak blöffölnek, amikor azzal fenyegetőznek, hogy várat emelnek a bizonyos kriptoplatformok ellen. De akkor nézzük is meg, hogy milyen vádakkal illeti az SEC a Coinbase egészen konkrétan, és akkor ezen keresztül majd láthatjuk, hogy ezek mennyire megalapozottak. A Coinbase elleni vád arra alapoz, hogy a cég nem bejegyzett értékpapír kereskedőként működik, mivel hát mondjuk úgy olyan funkciókat lát el egyszerre és egy személyben, amelyeknek egyébként az SEC szabályai szerint egymástól elkülönítve kellene megvalósulniuk. Ezáltal ugye egy nagy érdekellentét alakul itt ki a Coinbase működésében. Ez egy, hát mondjuk úgy, hogy technikai jellegű vád, ami arra alapoz, hogy a Coinbase felépítése nincs szinkronban azzal, amit az SEC az ilyen jellegű tevékenységet folytató vállalatoknak előír. Ahhoz, hogy ezt az érdekellentétet elkerüljük, négy funkciót kell egymástól elkülöníteni, és mivel az SEC is a hagyományos piac szabályait használja, ezért legegyszerűbb, hogyha megnézzük, hogy ennek a hagyományos piacon hogyan is lehet megfelelni, és hogy ezzel ellentétben a Coinbase miben szegi meg az elvárásokat. Az első ilyen funkció az a listing, avagy a listázás funkciója, ami egy ilyen B2B, azaz business to business szolgáltatás, amikor is hát egy cég listáztatja magát, mondjuk a budapesti értéktőzsdén, vagy a New Yorkin, vagy bármelyiken a világon. Ez a kripto területen is megtörténik, ugye a coinok tekintetében, ezt ismerjük mindannyian. Ennek van egy bizonyos procedúrája, egy lefolyása, melyen hát mindenkinek át kell esnie, a hagyományos piacok esetében ez azért jóval szigorúbb, mint a kripto tekintetében, de ezen folyamat során az exchange, a platform elbírálja, hogy megfelelsz-e a kritériumoknak, hogy felkerülj az ő platformukra, mint cég, tehát hogy ott listázásra kerülj a budapesti vagy a New York-i értéktőzsdén. Ez még csak a listing. Itt tehát nem történik semmi, a céged, vagy hát ugye kripto esetében a coinod felkerül a budapesti érték tőzsdére, és ott listázva lesz. De itt még nem kerül semmi eladásra, sem megvételre, nincsen trading. Itt jön képbe a második funkció, maga a trading, amikor is egy platformon keresztül ugye adhatod és veheted a különböző részvényeket, indexeket, coinokat. Ez a hagyományos rendszerben ugye egy önálló entitás. Nem a New York-i értéktőzsdén kereskedsz, hanem mondjuk az eToro-n keresztül, vagy bármin keresztül, ami mondjuk elérhető attól függően, hogy te mondjuk melyik országban élsz. Ezek a különböző broker platformok, különböző exchange-ek. Ez a kripto esetében az SEC vágya szerint már az első érdekellentét, hiszen ugyanott kereskedsz, mondjuk a Coinbase esetében, ahol maga ez a centralizált elven működő listing elbírálása történik. Hogy miért problémás ez? Hát így ugye visszaéléseknek, insider tradingnek ad teret ez a konstelláció, hiszen a trading platform részleg ugyanúgy birtokában van a listing információknak, magyarán előre tudja, hogy mely coinok fognak például felkerülni a platformra, ezáltal hát nagyon jól tud ilyen insider információkra alapozva a felhasználói, a kuncsaftjai ellen, vagy az ő kárukra kereskedni. A harmadik funkció az angolul a clearing, ami azt jelenti lényegében, hogy ezek a különálló platformok, ahol te a nap során kereskedsz, bizonyos időközönként ezzel a központi tőzsdével, aki ugye részvényeket listázta, kommunikál és megosztja, hogy végül ki mennyi részvénnyel rendelkezik az adott részvényből. Legegyszerűbb ezt úgy elképzelni, hogy a New York-i tőzsdén ott van az összes mondjuk Apple részvény, persze csak digitálisan, és a nap végén erről számot kell adni, hogy Zrubko Norbert az eToro-n keresztül vett 10 részvényt, Gabe Siakap pedig egy másik felületen keresztül 20-at. Nyilván ez azért fontos, hogy ne fordulhasson elő az, hogy több részvény van eladva ezeken a B2C platformokon, ugye a broker platformokon keresztül, mint amennyi valójában létezik. Ezért fontos ez a clearing funkció elkülönítése, hiszen enélkül bárki fiktív részvényeket árulhatna. És itt már a zavarodott fülnek biztos ismerősen cseng, hogy ezzel az elmúlt időszakban ki és milyen helyzetben élt vissza itt a kriptotérben, és hogy ez miért lehet problémás a tőzsdefelügyelet számára a Coinbase esetében is. És a negyedik funkció pedig az úgynevezett settlement, amire hát szintén nem tudok sajnos jobb magyar megfelelőt. Ez a funkció az, amikor a trade ténylegesen lezárul, tehát már nem csak a kereskedő platformon, a broker platformon keresztül létezik virtuálisan, hanem a végén mindenki megkapja azt a bizonyos részvényt, amit venni kívánt, és a tranzakció lezajlott a New York-i tőzsde és az én broker platformon között, ugye B2B, business to business, és közöttem és a brokerem között, az ugye business to customer, mindenki ellenőrizte és lezárta a tranzakciót. Ezek alapján érezni, hogy ezt így egy az egyben nagyon nehéz ráhúzni a kriptopiacra, hiszen itt sok funkció eleve a blokklánc működésébe adódóan nincs elkülönítve technikailag. És akkor itt jön az SEC, és azt mondja, hogy ennek így kellene az USA határain belül működnie, szépen elkülönítve ezt a négy funkciót, viszont ti ezt nem így csináljátok. Ami egyrészt azt illetően vet fel kérdést, hogy mennyire kerül ez így érdekellentétbe a cég saját felhasználóival szemben, hiszen így felmerül a veszély annak, hogy a Coinbase simán az ügyfelek ellen tud kereskedni a háttérben, ami hát szintén nem lenne példanélküli a kripto platformok múltbéli gyakorlatát tekintve, másrészt pedig ezt a jellegű tevékenységet a tőzsdefelügyeleten regisztrálni kell, hogyha működni akarnak az USA területén belül. Ez tehát a vád az SEC részéről, amivel szemben pedig a Coinbase azzal védekezik, hogy ez szép és jó, csak ez a hagyományos tőzsdével ellentétben a kriptotérben alapból lehetetlen megvalósítani, hiszen az összes kriptó egy decentralizált főkönyvben létezik, tehát az utolsó két funkciót, ezt a settlementet, illetve hát a clearinget a blokkláncon keresztül minden felhasználó lényegében magának intézi, automatikusan intéződik ez a dolog ugye a blokkláncon történő tranzakción keresztül. Ezen kívül pedig nem létezik egy ilyen központi exchange, mint mondjuk a New York-i tőzsde, ahol az összes kriptó listázva lenne, és hát lényegében ez a decentralizáció lényege. És eddig valóban igaza is van a Coinbase-nek, viszont ők ennél még egyel tovább mentek, és azzal próbálnak védekezni, hogy hiába próbálnak az amerikai tőzsdefelügyelet szabályai szerint játszani, hiszen ha eddig bárki próbált volna az SEC-nél hivatalosan regisztrálni, akkor hát hamar kiderült, hogy ez lehetetlen, mert mindenki technikai akadályokba ütközik. Erre viszont van a közelmúltból, és ez is nagyon érdekes, mert itt a timing része, egy nagyon jó ellenpélda, mégpedig az úgynevezett Prometheum személyében, ami egy intézményi kereskedő platform, és amelynek sikerült elsőként hivatalosan brokerként regisztráltatnia magát az USA-ban, méghozzá, és ez a nagyon érdekes ebben az összefüggésben, USQUE két héttel ezelőtt, tehát nagyjából akkor, amikor az SEC jelezte, hogy vizsgálni fogja a Coinbase-t. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez adhatta az SEC-nek egyrészt a jogalapot, illetve másrészt a magabiztosságot ahhoz, hogy neki menjen a Coinbase-nek, mert tud erre a precedensre hivatkozni majd a későbbiekben. Én ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy pontosan ezért van előnytelen helyzetben a Coinbase most az SEC-vel szemben, mert a regulációs szándék elég egyértelmű. Erről már évelej óta beszélek, hogy keményen ellene fog menni a szabályozás a kripto platformoknak. Ugye hát az FTX és az összes többi tavalyi fiaskót követően. És ugye ez a precedens, ami a Prometheum sikeres regisztrációján keresztül rendelkezésükre áll, szintén a SEC kezébe adja az ütőkártyát. Ez tehát dióhéjban a Coinbase elleni eljárás, aminek valójában van egy egészen jól követhető ok-okozati összefüggés, vagy illetve ezt lehet mondani, hogy itt hát technikai dolgokról van szó. Ez szerintem a kevésbé komoly ügy a kettő közül. Ezzel szemben a Binance helyzete merőben eltérő, és fontos, hogy ezt így is kezeljük. A Binance-el szemben ugyanis több olyan vád is felmerül, ami bűnügyi jellegű, gondolok itt olyanokra, mint a felhasználók megtévesztése és a tőkéjük összemosása és felhasználása a platform üzemeltetőinek a meggazdagítására és a többi. Ezek már ismerősek lehetnek egyébként az FTX sztoriából. És a legmarkánsabb különbség a két eljárás között, hogy a Binance esetében az SEC egy úgynevezett TRO-t, azaz angolul Temporary Restraining Order-t, aminek a magyar megfelelőjét szintén nem tudom most fejből, tehát hogy egy ilyen TRO-t helyezett érvénybe, ami nagyjából azt jelenti, hogy most azonnal fel kell hagynod azzal a tevékenységgel, ami nem tetszik az SEC-nek, addig, amíg végére nem érünk a vizsgálatnak, ami azt mutatja, hogy egy súlyosabb dologról beszélünk a Binance esetében, mint a Coinbase-nél. És ez a különbségtétel nagyon fontos, mert a Binance próbálja ezt úgy eladni a felhasználóknak és a befektetőinek, mintha valójában egy csónakban neveznének a Coinbase-zel, mondván, hogy az SEC az egész kriptopiac ellen indított harcot, és ezen keresztül ugyanúgy kipécézte a Binance-et is, mint a Coinbase-t, ugye a két legnagyobb platformot, de ahogyan bemutattam, a Coinbase esetében nem illegális tevékenység folytatása a fő vád, a Binance esetében viszont sok pontban ugyanazokat hallhatjuk, amelyek az FTX bukását követően láttak napvilágot. Ezt a gondolatmenetet ugyanazzal a kérdéssel zárnám, amelyet már az FTX csődje után is feltettem, ami nagyjából úgy hangzott, hogy az FTX példája vajon egyedi eset volt, vagy inkább a centralizált kripto exchange-ekre általánosan jellemző probléma. Ha az utóbbi, akkor valószínűleg nem áll meg a Binance-nél sem a dominó, tekintettel arra, hogy az FTX bukása óta az össz kriptokereskedés volumenéért több mint 60%-ban a Binance felel, talán nem kell részleteznem, hogy milyen következményekkel járna annak bukása az egész kriptotérre nézve. Ugyanakkor azt is fontos kiemelni, hogy az SEC tevékenysége kizárólag az USA-ra korlátozódik. Viszont azt látjuk már most is, hogy nagyon is precedens értéke van a dolognak, hiszen már ennek hatására néhány nap elteltével más országok is a Binance ellen szavaztak. Nigéria például illegálisnak minősítette az ország területén belül a Binance tevékenységét, amire hát elsőre csak legyintenénk, hogy na, Nigéria nem sok picet zavarhat. Viszont ne felejtsük el, hogy Nigéria az élen jár a kripto adoptációban, hiszen konkrétan világelsők a kripto használatában, ami azt jelenti, hogy a lakosság 45%-a rendelkezett kriptoval 2022-ben. Szóval ez a lépés azért nem elhanyagolható jelentőségű a kriptopiac egészére nézve. Szintén friss hír, hogy a szingapúri székhelyű Crypto.com bejelentette, hogy azonnali hatállyal beszünteti az intézményi szolgáltatásait az USA-ban, arra hivatkozva, hogy alacsony a kereslet a jelenlegi piaci viszonyoknak köszönhetően. Viszont a retail kereskedőknek továbbra is elérhető marad a platform, majd meglátjuk, hogy meddig. Az SEC vizsgálatok hatására a Robinhood, amely hát a pandémia óta a retail, vagy mondjuk úgy, hogy nem hivatásos kereskedők kedvenc kereskedő platformjává nőtte ki magát, szintén bejelentette, hogy beszünteti a Solana, a Cardano, illetve a Polygon tokenjeinek a kereskedését. Ezek ugyanis azok a, hát mondjuk úgy, hogy legnagyobb mainstream tokenek, amelyek mind a Binance, mint pedig a Coinbase esetében, mint értékpapír vannak megemlítve itt a SEC részéről. Hogy miért számít ez az értékpapírként való besorolás, arra az előző heti részben már kitértünk, most ebben nem megyek bele. Ebből kifolyólag, ha az elmúlt egy hét árfolyam mozgásait nézzük, akkor elég csak ránézni a CoinMarketCap-re vagy a CoinGecko-ra, és hát már is látod, hogy melyek ezek a szóban forgó coinok. Az előbb említettek mellett még a Filecoin, a Near, a Flow, a Decentraland és még egy tucat másik coin, melyeket már egyébként a leírásban megtalálsz, illetve természetesen a Binance saját tokenje, a BNB is 20-30%-ot esett az események hatására. Rövid távon ezeknek a coinoknak az árfolyamában magas volatilitásra számíthatunk, ahogyan tapasztaltuk azt annó az XRP esetében is a Ripple elleni per következményeként. A Bitcoin és az Ethereum profitált egyébként abból, ha a további platformok is elkezdik majd beszüntetni az eljárásban érintett coinok kereskedését, ahogyan ezt egyébként láthattuk a múlt hét során is, hogy mindkét nagy blokklánc jól tartotta magát ahhoz képest, hogy az érintett coinok akár ugye 20-30%-os esést is elszenvedtek, hiszen sokan ebbe a két coinba, a Bitcoinba és az Etherbe váltották át a SEC által említett coinokat, hiszen hát sok coin bizonyos platformokon, főleg ugye a decentralizált platformokon, csak Bitcoin vagy Ether párban elérhető és kereskedhető. Hosszú távon felmerül ilyenkor a kérdés, hogy ha a törvényhozás úgy akarja, akkor meg tudja-e teljesen semmisíteni a kriptopiacot. És általában ilyenkor szokták felhozni érvként azt, hogy a kripto már too big to fail, azaz hát túl nagy ahhoz, hogy elbukhasson, ugye a híres utolsó mondatok egyike. Az, hogy technikailag a blokkláncot nem lehet betiltani, vagy ellehetetleníteni, az csak egy dolog. Viszont, ha majd nem tud dollárra, vagy bármilyen más fiat valutára váltani se a Bitcoin, se az Ethert, mert esetleg odáig fajul majd ez a dolog egyszer, akkor ott majd elválik, hogy ki az, aki valóban a technológia miatt van itt, és ki az, akit a kripto spekulatív része vonzott ide. És ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor be kell látnunk, hogy a kutyát nem érdekelne egy coin vagy token sem jelenlegi állapotban, ha nem lenne egy árcédula rajtuk, ami miatt megéri ugye követni ezt az egész teret. A kripto és a blokklánc technológia legnagyobb kritikája, hogy az elmúlt egy évtized alatt nem tudott egy olyan mainstream felhasználási területet sem megvalósítani, ami túlmutat a spekuláción, és amit mondjuk anyám is tud használni a mindennapokban. Ezzel tudom, hogy sokan nem értenek egyet, mert van rengeteg jópofa decentralizált platform, meg pilot projekt, de akkor kérlek mondjatok egy olyat, amit édesanyám a telefonjáról napi szinten használni tud, megkönnyíti az életét, új funkciókkal szolgál számára, és emellett nem kell megértenie, hogy maga a technológia hogyan működik a színfalak mögött. A mesterséges intelligenciának sikerült ezt a hidat felépíteni a technológia és a felhasználók között, a blokkláncnak eddig még nem. A ChatGPT-t használja az ember napi szinten, sokan még ki is fizetik érte a havi $30, és cserébe megkapják a robotot, aki utasításokat hajt végre. Ezért viszont nem kell sem AI részvényt birtokolnom, se nem kell megértenem, hogy hogyan is működik a ChatGPT önmaga. A hasznosság, a felhasználhatóság, a use case az, ami ténylegesen beemelheti a kriptót a mainstreambe, és akkor onnantól kezdve a törvény vasköze is szerintem másként fog tekinteni a területre. De addig, amíg csak egy nagyon szűk réteg használja azt, és főleg a spekulációra épül a piac, és egyre nagyobb árcédulákat próbálunk meg ráaggatni ezekre a projektekre, valós, széleskörű felhasználhatóság nélkül, addig számolnunk kell azzal, hogy a status quo, a kormányok, a tőzsdefelügyelet itt fog loholni a nyakunkban, és ahol lehet, ott próbálja majd belekényszeríteni a kriptoteret a saját rendszerébe és annak a szabályaiba, és akkor tényleg csak arra fog majd lekorlátozódni a vita, hogy a kripto akkor értékpapírra vagy sem. Ennek megfelelően, hogyha azt kérdezed, hogy akkor mégis mely coinok lehetnek majd azok, amelyek hosszú távon sikeresek lehetnek és kiállhatják az időt, illetve hát a törvényhozás próbáját, akkor szerintem egyértelműen azok a coinok ezek, amelyek rendelkeznek hasznossággal, azaz utility-vel, ahogyan ezt a kripto zsargon hívja. Nagyon fontos, hogy ezek közül is ajánlott kerülni azokat a coinokat, amelyek ugye ICO-n keresztül jöttek létre, hiszen láthatjuk, hogy főleg ezek vannak a hatóságok célkeresztjében. Nézd meg tehát, hogy mely projektek ezek, mely projektek rendelkeznek valós felhasználással, melyeket használnak ténylegesen, melyek oldanak meg problémákat, vagy melyek tesznek bizonyos területeket hatékonyabbá. Múlt héten azt mondtam, hogy az Ether az kivétel, mert ha bár ICO-val indult annó, de, és akkor úgy fogalmaztam, hogy megkérdőjelezhetetlenül decentralizált, amivel kapcsolatban jogosan felhívták a figyelmet arra, hogy azért ez így költői túlzás, és valóban igazatok van, helyesbítek is, hogy itt arra gondolok, hogy az eddigi precedens ügyeket nézve azt látjuk, hogy amikor decentralizációról beszél mondjuk az SEC, akkor se a Bitcoin, se az Ethereum neve nem kerül szóba, amiből arra következtethetünk, hogy a felügyelet nem tudja, vagy hát nem akarja megkérdőjelezni ennek a két nagy coinnak a decentralizáltságát. Az én véleményem azt illetően az, hogy szerintem nem akarják még ebben a stádiumban megbolygatni az Ethereumot, se a Bitcoint, tekintve, hogy annak mennyire szétterjedt az ökoszisztémája a Decentralized Finance-on, a NFT-ken, a DAO-kon és hát mindenen keresztül, ami magára az Ethereum blokkláncra épít. Na de rátérve az előttünk álló hétre, ismét nagy makroesemények vannak a programon, kezdve kedden az USA inflációs adatainak a közzétételével, melyet rögtön szerdán a Fed, majd hát csütörtökön pedig az Európai Központi Bank alapkamat döntése követ. Az előrejelzések az előző havi 4,9%-os inflációt követően most egy 4,1%-os mérés várnak, tehát egy szignifikáns enyhülés a base case, azaz a kiindulási alapunk. Attól függően, hogy ténylegesen majd mit kapunk, úgy alakulhat a szerdai alapkamat döntés is. Jelenleg a piaci szereplők döntő többsége a várva várt szüneteltetést látja következő lépésként, viszont azért nem lehet még teljesen elvetni egy esetleges további 25 bázispontos emelés lehetőségét sem. Mivel soha nem megjósolni igyekszek eseményeket, így inkább most is azon gondolkozzunk el, hogy a különböző kimenetelek milyen hatást válthatnak ki a piacokon. Ha az infláció a várakozásoknak megfelelően alacsonynak mutatkozik, és a Fed valóban bejelenti a szüneteltetést, megtoldva ezt még egy ilyen bizakodó, pozitív retorikával, akkor azt könnyen tovább táplálhatja ezt a bikás momentumot, ami jellemző volt a piacra az év első felében. Ehhez hozzájárul az is, hogy a recesszió lehetősége kezd egyre inkább elhálványodni, már a Goldman Sachs is csak 25% esélyt lát erre az eddigi 35%-os előrejelzéshez képest. A NASDAQ szárnyal, az adósságplafon problémája a múlté, az orosz-ukrán konfliktus pedig hát a hétköznapok részévé vált már szinte. Látszólag tehát minden terv szerint halad, nincs itt semmi látnivaló. Nagyjából ezt mondjuk minden egyes recesszió előtt, 2007-ben is, 2000-ben is, aztán hát végül a tapasztalatok szerint mindig visszanyal a fagyi. Ami a kriptopiacot illeti, ott az elmúlt hetekben egyértelműen észlelhető, hogy hiába a Nasdaq kiemelkedő teljesítménye, amivel ugye az elmúlt évben a kripto közel kéz a kézben mozgott, most nem tapasztalható az a szinkron, ami nagyban az elején tárgyalt SEC ügyek hatásának köszönhető. Hogy képes lesz-e ellensúlyozni ezt a regulációs ellenszeret egy esetleges pozitív globális piaci hangulat a Fed szünet hatásaként, vagy netalán egy meglepetés kamatemelés még inkább a mélybe löki majd a kriptopiacot is a hagyományos piaccal egyetemben, arra majd jövő héten talán jobban rálátunk, és ezt majd ki is tárgyaljuk a következő héten egy újabb heti briefingben. Ha ismét sikerült értelmes összefüggésekre rávilágítanom, akkor kérlek jelezd ezt felém egy like formájában, illetve kövess be, vagy hát iratkozz fel a csatornára, attól függően, hogy YouTube-on, Spotify-on, vagy valamelyik másik platformon hallgattál, és akkor találkozunk egy hét múlva, ugyanitt, ugyanígy, hétfőn. Addig is, sziasztok!